Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Maruzsa Zoltánt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkárát. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Véget ért a 2016-2017-es tanév, és ezzel kezdetét vette, mint egy 2,5 hónapos nyári szünet is. Hozott számos változást a most zárult tanév, hogyha így visszatekintünk az elmúlt hónapokra, csak hogy a legfontosabbakat emeljem ki. Átalakult a KLIK, az iskola fenntartás és működtetés rendszere a tankerületek létrejöttével. Volt némi változás az egyébként most is zajló érettségiket tekintve. Kisebb mértékben talán a közismereti tárgyak vonatkozásában, és nagyobb mértékben a szaktárgyak esetében. És hát mindeközben ugye készülőben van az új nemzeti alaptanterv, legalábbis formálódik a hírek szerint ennek a koncepciója. Beszélünk majd mindenről részleteiben is, de így bevezetésképpen ön hogyan vonná meg a most véget ért tanévnek a mérlegét, hozzátéve zárójelben, hogy március 1-e óta látja csak el a köznevelési helyettes államtitkári posztot.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban egy mozgalmas év van mögöttünk, és azért bízom abban, hogy ez elsősorban nem is csak az iskolákban volt látványos, hanem inkább úgy gondolom, hogy az igazgatási munkaterületén voltak nagyon mélyreható változások. Ennek, ahogy ön is említette, a legkardinálisabb pontja ugye a Klebersberg központnak az átszervezése, ami alapvetően mondhatjuk azt, hogy a 2013-ban elkezdett állami fenntartásba vételnek egy nagyon kardinális továbbfejlesztése, tovább gondolása volt. Le kellett vonni a következtetéseket az egy országos szervezetként létrehozott KLIK működéséből, és lényegében menedzser szemmel végignézni, végigtekinteni azt, hogy hogyan lehet hatékonyabban működőképesebbé tenni a struktúrát. Ez megtörtént tavaly tavasszal a köznevelési kerekasztal munkája során. Megtörténtek az ehhez szükséges jogszabályváltoztatások, és ugye idén január 1-től állt fel az 59 tankerületből és a Klebersberg központban, mint középirányító szervből felálló új igazgatási struktúra, ami azt gondolom, hogy az elmúlt fél évben már bizonyított. Természetesen van még ideje is kell is, hogy bizonyítson, hiszen nem lenne rossz egy teljes naptári évet is látni, mind költségvetés, mind minden más szempontból. Egy teljes év kell az, hogy minden ügyön átessünk, hogy ott hogy veszi a Klebersberg központ.
Ha jól tudom, bocsássam meg, hogy szavába vágok, ha jól tudom, akkor éppen a köznevelési kerekasztalnak az eheti, az idei tanévbeli utolsó ülésén is a KLIK átalakítását, illetve ezt a munkát értékelték, és be is számolt a Klebersberg központnak a vezetője, tehát azt lehet mondani, hogy azért mondhatjuk azt, hogy ez egy decentralizációs folyamat volt, vagy egy decentralizáció volt, hogy ez sikeresnek tekinthető?
Így van, valóban, tehát egy decentralizáció ment végbe, nem változtatva azon az alapelven, hogy az iskola rendszernek a működtetése az állami feladat, de egy jóval hatékonyabb működési modellt sikerült kialakítani, és azt gondolom, hogy a köznevelési kerekasztalon egy higgadt átgondolása, értékelése zajlott az elmúlt hónapoknak, és azt kell mondjam, hogy nyilván eseti ügyek felmerültek, amiket kezelni kell, de összességében egyébként a hozzászólók abszolút pozitívan nyilatkoztak a változásokról. A Klebersberg központ nem csak hatékonyabb lett egyébként, hanem a finanszírozása is érdemben javult. Ugye a 2017-es költségvetésben azért 106 milliárd forintos többlet mutatkozott a állami iskola irányítás feladatainak az ellátására, és ez nyilván értelemszerűen meglátszott azért az intézmények.
Tehát akkor most többletforrás jutott az intézmény fenntartása, mert ugye a KLIK-nek azért komoly tartozásai voltak, kifizetetlen számlák sorakoztak. Így van. Mi a garancia arra, hogy most a tankerületeknél esetleg ez az adósság nem termelődik újra?
Azt lehet mondani, hogy ugye 2013-ban, amikor az állam átvett több mint 3000 intézményt, azért egy ilyen fekete lyukat vett át bizonyos értelemben, mert ugye önkormányzati költségvetésekben nagyon sok esetben olyan AMK-kba szervezve, ahol kulturális feladatok, könyvtári feladatok, meg még sok minden más mellett az iskola is benn volt, rendkívül nehéz volt azt tervezni, hogy egyébként ez pontosan milyen kiadásokkal jár. Tehát be kellett a rendszernek ahhoz járatódnia, hogy pontosan látszódjanak ezek az ügyek. Ez időt vett igénybe. évbe. Ilyen módon lehetett aztán a tavalyi évre oda eljutni, hogy egy valós megalapozott költségvetés sikerült készíteni, még úgy is egyébként, hogy ugye több száz intézmény esetén a működtetési feladatokat csak idén január 1-től vette át a Klebelsberg központ az önkormányzatoktól, tehát a gázszámlát, vízszámlát és sok minden mást, azt bizony eddig is még az önkormányzatok fizették, ezt ugye 55 milliárd forintra satszolta, tervezte úgy a államaparátus. Ez nagyjából egyébként jó számnak bizonyult, de itt is látni kell még a teljes évnek a kiadási tételeit, tehát ilyen körülmények között kellett megtervezni. Azt gondolom, hogy ez jó sikerült, tehát idén az látszik, hogy nincs adósság a rendszerben, stabil a működés. Múlt héten volt a tankerületvezetőknek a konferenciája, ezen jó magam is részt vettem, sokat beszélgettünk, értékeltük a helyzetet, és ilyenkor mindig sor kerül egy kicsit a képzésükre, az átgondolás, közös átgondolására a közös ügyeknek. Stabilitás és elégedettség van, én ezt látom. Nyilván az egy rendkívül fontos feladat, hogy itt nem az a dolgunk, hogy megelégedett átra dőljünk, hogy ó, hát nincs adósság, akkor minden rendben van. Itt évtizedes adósságokat kell leküzdeni, ami az intézmény infrastruktúrának a megújítását jelenti, tehát igen sok kerítést le kell még festeni, igen sok tantermet át kell még alakítani, ki kell cserélni bútorzatot ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy nem csak az igazgatási feladatokat láttuk el, meg nem termeltünk adósságot, hanem hogy ezek a stabilitás elemek, ezek az oktatás minőségébe tudnak átforogni, de ez a munka zajlik, tehát minden tankerület központ vezető tudja, hogy minden olyan forint, amit meg tud spórolni egyébként bárhol a igazgatási vagy rezsi kiadásokon, ezt az oktatás minőségére, infrastruktúrális javításokra, fejlesztésekre kell visszafordítania. Ezt tette egyébként a Klik a tavalyi évvégi maradványával, több mint 10 milliárdos maradványból egyébként eszközöket vásárolt.
Annak idején a Klikkel szemben a leghangsúlyosabb kritika talán az volt, hogy túl központosított szervezet, messzire van a helyi ügyektől, az adott iskoláktól, és nagyon bürokratikus, lassan mozduló vagy lassan mozgó szervezet. Mitől vagy miért jobbak most a tankerületek? Mert például a pedagógusok szakszervezetének elnöke, a úgymond évzáró sajtótájékoztató, vagy tanévzáró sajtótájékoztatóján azt mondja, hogy az iskolák mozgástere, önállósága, a pedagógusok szabadsága nem lett nagyobb a tankerületi rendszerben sem.
Ugye az a kritika, hogy a 2013-ban bevezetett rendszer túl centralizált volt, azt gondolom, hogy vitathatatlan. Azzal együtt is, hogy azért rögzítsük, hogy akkor az önkormányzatoktól január 1-ével ennyi intézményt átvenni máshogy nem lehetett. Az, hogy a decentralizációs folyamat elhúzódott, és ennek a kitalálása több évet vett igénybe, ez lehetett volna talán gyorsabb is, de most szerintem ezt félre lehet tenni, mert ott vagyunk, hogy ez megtörtént. A tankerület annyiból mindenképpen hatékonyabb tud lenni a nagy közös szervezetnél, hogy nagyjából 30-70 intézményt kell egy tankerületvezetőnek átlátnia. Van összehasonlítás alapja, több intézményt lát, természetesen a Klebelsberg központ révén látja a szomszédos tankerületeket, sőt az ország egészét jó gyakorlatok vonatkozásában. Önálló költségvetési szervként működik minden tankerület, ami azt jelenti, hogy miközben megvan azért az a rugalmassága, hogy 10-20 milliárd forintos nagyságrendű költségvetés felett rendelkezik, ami azért nem kevés, ezt rögzítsük. Tehát van flexibilitás a költségvetésben, hogyha bárhol bármilyen probléma merül fel. Ezzel párhuzamosan azért áttekinthető módon tényleg lényegében minden intézménybe eljut, minden intézményvezetőt személyesen tud ismerni, adott esetben pedagógusokat, ügyeket, minden telephelyet be tud járni, mindenhol meg tudja nézni, hogy jól állnak-e a cserepek, megfelelően zajlik a munka, megy az adatszolgáltatás, tehát ez tényleg az a nagyságrend, ahol a tankerületvezető egy kicsit gazdája tud lenni.
De maguknak az iskoláknak nagyobb lett a mozgásterük, vagy az iskola vezetőknek a mozgástere szabadsága?
Vannak ügyek, amelyekben igen, vannak olyan ügyek, amelyekben pedig ez a jövőben fog megtörténni. Tehát például a Nemzeti Alaptanterv bevezetése során, ugye van arra ígéret, hogy jelenlegi olyan szabályozás eljárásnál, ami ugye a Nemzeti Raptantertől egy mintegy 10%-os eltérést engedélyez. Ezt a kormányzat megígérte, hogy nagyobb mozgásteret fog engedni a helyi kezdeményezésnek, de ez várat magára addig, amíg az új Nemzeti Raptanterv kidolgozásra kerül. Tehát itt egyelőre nincs értelme a jelenlegit bővíteni, amikor tudjuk, hogy egy-két év múlva jön a következő. De például hogy mondjunk egy példát, ugye valós munkáltatói jogok terén azért azt gondolom, hogy az intézményvezetőknek a súlya jelentősen megnőtt, sőt, az idén szeptember 1-től bekövetkező 3,5%-os az életpálya bevezetésének az újabb illetményemelésére gondolunk, ott például teljes egészében intézményi felelősségi körbe került az, hogy hogyan tesz erre javaslatot a kollégák számára. Hát mi ez, ha nem mozgástér, ha egy intézményvezető egyébként
nem,
ha
az iskolaigazgató szabadon vehet fel pedagógust, vagy azért ehhez továbbra is, ugye, ha jól tudom, akkor azért a tankerületek hozzájárulása, jóváhagyása szükséges.
Tehát önálló költségvetése, ilyen értelemben bérfedezete a tankerületnek van. De azért azt nyilvánvalóan látni kell, hogy nem a tankerületvezető az, aki kitalálja és eldönt, hogy ki lesz a jó matek tanár. Tehát én nem nagyon tudok olyan ügyekről, ahol az intézményvezető akarat ellenére vennének fel hozzá pedagógust, vagy ahol ne ő lenne a kezdeményező, hogy őt szeretném, vagy őt esetleg nem szeretném. Tehát ez nem dolga a tankerület vezetőknek, ugyanúgy, hogy a felsőoktatásban, a kancellária rendszerben sem a kancellár az, aki megmondja, hogy kiből lesz jó egyetemi tanár. A tankerületvezető dolga is az, hogy lényegében, ha lehet, akkor minél láthatatlanabb maradjon, viszont minden működjön az iskolákban, ami nem kvázi nevelés-oktatási, nem akadémiai feladat, hanem üzemeljen az intézmény. Ez a dolga.
És itt az iskola fenntartás és üzemeltetés, működtetés tekintetében, és már egy kicsit kapcsolódva a nyári szünidőhöz, azért van egy érdekes kérdés, és azért is hozom ezt szóba, mert az elmúlt napokban több interjú is készült itt az Inforádióban ebben a témában. Jelesül a nyári szünidei gyermekfelügyelet kérdése. Ugye az önkormányzatok feladata ezt megszervezni vagy megoldani, de hát nem ők üzemeltetik az iskola épületeket, nem ők a munkáltatói a pedagógusoknak, tehát egy elég faramuci vagy kacifántos helyzet állt elő, hogy idézzem éppen Schmidt Jenőt, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökét, aki egy kicsit tanácstalanul beszélt erről a napokban itt az Inforádióban.
Nyilván az egy gyökeresen más helyzet volt, amikor ehhez a feladatkörhöz az iskoláknak az önkormányzati fenntartása is párosult, de azért azt is gondolom, hogy miközben ez most valóban mi is észleljük, hogy a médiában felmerült, ezért általában a településeken probléma nélkül ezt meg tudják szervezni, hiszen bár a fenntartási feladatokat és az ezzel járó kötelezettségeket, kiadásokat egyébként az állam átvette az önkormányzatoktól, az önkormányzati adósságokkal együtt, akkor azt lehet mondani, hogy ezzel párhuzamosan azért az iskola továbbra is ott működik az adott településen, áll rendelkezésre, a pedagógusok számára eddig is általában külön fizettek a különböző nyári ügyeleti feladatokért.
Tehát ezt tudom, hogy megbízási szerződéssel, vagy valamilyen formában.
Igen, ennek megvan a módja, a helyben kitalálják, hogy hogyan és milyen módon lehet ezt rendezni. Egyébként pedig az étkeztetési feladatok, azok egyébként is maradtak önkormányzati feladatok. Tehát, hogyha fordítva lenne, és mondjuk az étkeztetés lenne állami feladat, és az iskola lenne kormányzati, akkor meg abból lenne a gond. Tehát ezek aztán olyan nehézségek, amelyeket
hát meg azért úgy látja, hogy ott helyben ez egyeztetéssel, munkamegosztással azért mindenütt megoldható lesz a nyári szünetben. Ha már a nyári szünet szóba került, hát ugye ez megkezdődött éppen tegnap, vagy a mai napon. Nyilván itt újjong most nagyjából 1,5 millió gyerek, hogy kitört és elkezdődött a vakáció, de lehet, hogy 2-3 millió szülő meg gondterhelten összevonja a szemöldökét, hogy hogyan és miként is oldja meg a következő hetekben, hát nem csak a gyerek felügyeletét, hanem esetleg a tartalmas nyári időtöltését ebben a 2,5 hónapban. Ugye 77 napról van szó, és ilyenkor rendre szóba kerül az a kérdés, hogy nem túl hosszú-e a nyári szünidő, nem lenne szerencsésebb több évközi szünet, és valamivel rövidebb nyári szünidő. Ugye, ha én jól emlékszem, akkor 1,5-2 évvel ezelőtt zajlott erről egy polémia, most nem nagyon lehet erről hallani. Vannak esetleg ezzel kapcsolatos tervezetek, van, vagy van erről való gondolkodás?
Igen, a dilemma valóban fennáll. Általában az úgy szokott lenni, hogy amikor nyári szünet idején vagyunk, akkor mindig pontosan ez szokott felmerülni, hogy túl hosszú a szünet, és mit kezdünk a gyerekekkel úgy, hogy nincs ennyi szabadsága a szülőknek. Amikor tanév közben egyébként az merül fel, hogy legyen hosszabb a nyári szünet, akkor mindenki arra gondol, hogy június második felében már milyen nagyon meleg van, és nem lehet tanítani. A pedagógusok általában ritkán lelkesek, hogyha felmerül az, hogy mondjuk még két héttel tovább tartson a tanév. Úgyhogy ez tényleg egy olyan vita, amiben mindenki meg szokott szólalni, akinek véleménye van, és ez nálunk pont 10 millió ember egyébként Magyarországon. Valós a problémafelvetést egyébként, hogy komolyra fordítsam a szót, és ugye egy olyan kompromisszumos megoldás azért körvonalazódik, hogyha a kormányzat lényegében tömeges táboroztatási lehetőségeket tud kínálni, mint például az Erzsébet táborok, amelyek azért 10 000-ével fogadnak arra rászoruló gyerekeket, hogyha ugye nemzeti táborozási koncepció és erre fordított uniós források mentén sikerül bővíteni ezeknek a kapacitásait, sikerül kidolgozni olyan tematikus programokat, amelyek tényleg érdemben nem méregdrágán, nem magánszervezésben, hanem kvázi adott esetben iskolai épületekben szervezve, nem is feltétlenül mindig bentlakásos módon, de ha úgy tetszik, akkor játékos nyári foglalkozásokat különböző kompetenciafejlesztő tartalmakkal tudnak kínálni, akkor ezzel lehet esetleg egy jó kompromisszumos irányba elmenni. Azzal együtt is, hogy azt látni kell, hogy a különböző OECD-s kimutatások szerint egyébként a tanítási napok száma az Magyarországon kifejezetten alacsony, tehát a OECD országokban általában ennél hosszabb, vagy több napon tanítanak. Ez
igen, jól emlékszem, akkor is valamivel több mint 180 nap.
180 nap, ez tanév, szépen le van szabályozva, de ez másutt azért nem sokkal, de adott esetben jó néhány nappal több. Ebben az irányban lehet gondolkozni, de ez egy rendkívül érzékeny kérdés, tehát ezt azt gondolom, hogy nagyon alaposan tisztázni kell, és ha sor kerül a jövőben hosszabbításra, akkor azt gondolom, hogy ilyen táborozási koncepció mentén, tehát olyan illúziónk nincs, hogy hard matematikát lehet tanítani június 28-án
külön nagy egy légkondicionálatlan, tehát légkondicionálva nem rendelkező iskolai épületben.
Így van, tehát ebben az irányban valóban zajlik gondolkodás, hogy ezt tanév részeként kell definiálni, vagy már a tanéven kívüli, de igenis állami kínálatként kell bevezessük, ez azt mondom, hogy technikai kérdés, de ebben az irányban zajlik a gondolkodás.
A szünidőről azért térjünk vissza az iskolához és az iskolapadhoz, nemzeti alaptanterv, ami már érintőlegesen szóba került. Hát nekem hirtelen Vörösmarty Mihály sorra jutott eszembe az előszóból, hogy csend és hó és halál. Hát nyilván nem akarom ezzel azt mondani, hogy itt elhal a nemzeti alaptanterv, és nyilván, hogy havazni se fog mostanság júniusban, de azért a csend az nagyon nagy, vagy nagynak tűnik a nemzeti alaptanterv körül, ami egyébként állítólag készül azért.
Így van, tehát arról született döntés, hogy egy új nemzeti alaptanterv készüljön, és erre a szakmai feladatra kifejezetten egy szakmai anyagot szeretne a kormányzat készíteni.
De azért csúszás van, nem? Mert én, ha jól emlékszem, akkor először arról beszélt még Palkovics László, hogy múlt év végére meg lehet ez a koncepció, aztán januárra ígérték, aztán most legutóbb, amikor itt járt nálunk ugyanebben a műsorban, ez márciusban volt, akkor azt mondta, hogy éppen a napokban kerülhet a kormány elé a koncepció.
A koncepció az oda is került a kormány elé, és a koncepcióját el is fogadta a kormányzat, de nyilván ez nem maga a nemzeti alaptanterv, hanem annak a attitűdje, megközelítés módja. Ennek a kidolgozója ugye Csépe Valéria volt a Magyar Tudományos Akadémia részéről, és az ő stábja kapott végül is ez alapján, a dokumentum alapján, a koncepció alapján arra bizalmat a emberi erőforrások miniszterétől, hogy miniszteri biztosi rangot kapott a tárcában, és felállt az a projekt, aminek keretében megfelelő szakemberek bevonása megtörtént, és zajlik a szövegezésnek a munkája. Tehát a következő hónapokban magának a nemzeti alaptantervnek a készítése ezen koncepció mentén történik.
És a koncepció fő elemeiről vagy irányáról mit lehet tudni? Mert ugye azt hallottuk, hogy talán a központi vezérel az a tananyag csökkentése, és valahogy megtalálni az egyensúlyt a lexikális alapú tudás vagy oktatás és a kompetencia alapú oktatás között.
Valóban ezek nagyon fontos ismérvei. Ugye Csipa Valéria szokta azt mondani, hogy a jelenség alapú oktatási rendszernek a bevezetése szükséges, és egy kicsit ezt a jelenleg tantárgyi óraszámi, mondjuk így, hogy küzdelemmé folyuló NAT fejlesztést kéne egy picit meghaladni. Izgatottan várjuk mi is a szöveget, azt tudom erre mondani, hiszen azt látni kell, hogy miközben azt gondolom, hogy társadalmi egyetértés van abban, hogy talán túlságosan túldimenzionált az az anyag, amit szeretnénk megtanítani a gyerekeknek, de amikor egyébként eljutunk arra a szintre, hogy na, akkor mi kerüljön ki, akkor lényegében minden ügy mellett megjelennek valakik, akiknek az éppen rendkívül fontos, és egyébként igazolható is, hogy ezért, vagy azért, vagy amazért az valóban fontos. Úgyhogy nincs könnyű helyzetben az, aki egyébként Magyarországon tananyagot szeretne csökkenteni, és ezt a Nemzeti Alaptanterv szövegezésénél szeretné keresztül vinni, mert hogy mondjam, egyszerre igaz az, hogy ne legyen túl hosszú, másfelől pedig nem más, a magunk társadalma az, amelyik egyébként elvárja, vagy annak egyes csoportjai elvárják, hogy még ez meg az, vagy amaz belekerüljön. Nem volt ez más, hogy 2012-ben sem, amikor a jelenlegi Nemzeti Alaptanterv készült. Ami egyébként a legnagyobb ilyen értelemben nehézséget okozta, hogy így egy nagyon kis eltérési lehetőséget biztosítanak a jogszabályok a Nemzeti Alaptantervtől. Nem véletlenül, tehát akkoriban a koncepció az állami feladatellátással és egy markánsabb NAT-nak az elkészítésével egy kicsit azért a francia iskola modell irányában gondolkozott, ami ezt állami feladatként definiálja, és elég egységes tartalomként hagyományosan közelíti meg az oktatási rendszert. Ez ennek a bevezetése megtörtént, de úgy látszik, hogy ennek egy puhítása azért indokolt lehet. Ennek azt gondolom, hogy az új NAT meg fog felelni.
Ha dátumot akarnánk mondani, akkor mikorra tervezhető, hogy az új nemzeti alaptanterv szerint kezdődik a tanév?
Ugye felmenő rendszerben lesz ez ismét bevezetve, ami azt jelenti, hogy első, 5. és 9. évfolyamokon tud indulni. A tervezett a 2019-es év, ezt a kormányzat következetesen kommunikálja.
2019 ősze.
19 szeptember, így van. De megmondom őszintén, hogy Csépa Valéria is többször nyilatkozta azt, és ezt a tárca is megerősítette, hogy rohammunkában ne készüljön. Tehát, hogyha ez ahhoz, hogy jó anyag legyen, és ahhoz, hogy rendesen meg legyen vitatva, ez nincs bevezetési kényszerünk 2019-re, tehát senki nem mondja azt, hogy ha ez nem történik 19-ben, csak 20-ban, akkor valami óriási tragédia történik. Természetesen ez egy olyan céldátum, amit igyekszünk tartani, de miniszteri biztos asszony maga is többször nyilatkozta, hogy neki, az ő számára egyébként az előírás, az elvárás, a felkérés, ha lehet így fogalmazni, az, hogy egy jó NAT szülessen, olyan NAT, amiben egyébként, ami mögött egyébként széles társadalmi konszenzus teremthető. Ez fontosabb annál, mint hogy egyébként melyik hónapban kerül majd elfogadásra.
Ez azt is jelenti, hogy ez a konszenzus, hogy akkor vélhetően lesz egy hosszabb egyeztetés is, nem csak a koncepcióról, hanem a részletekről.
Mindenképpen a koncepcióról egyébként, ugye amikor az a kormány elé került, akkor az egy kormányzati álláspontot volt hivatott megteremteni. Azóta folyamatos roadshow zajlik, tehát miniszteri biztos asszony is tucatnyi szakmai konferencia rendezvényen vázolt ennek a koncepciónak az elemeit pedagógusok számára döntően, de nyilván amikor a szöveg már olyan stádiumba kerül, hogy mutatható, véleményezhető, akkor ez meg fog történni széles körben. Visszük a kerekasztal elé, de külön meg fogjuk beszélni a szakszervezetekkel is természetesen.
Igen, mert ők ugye a kerekasztal munkájában nem vesznek
részt. Igen, ők sajátos módon egyeztetnek, hallottam éppen a napokban, ugye Galló Istvánét is ugyanebben a műsorban.
Hát ugye a sztrájkbizottság keretében, vagy a sztrájkbizottság.
Igen, ez egy nagyon sajátos műfaj, mert ugye egyszerre szemünkre vetődik az, hogy a kormányzat ugye nem egyeztet, de a szakszervezet meg ugye a kerekasztal üléseire nem jön el, mert ott úgy érzi, hogy alulreprezentált, ugye nem csak ő vele tárgyal a kormányzat, hanem lényegében minden érdekelt el. Ugyanakkor, amikor ők tárgyalni szeretnének, akkor pedig a 2013-as megállapodás alapján lényegében kapunk egy levelet, hogy na, akkor most sztrájktárgyalás legyen 5 napon belül, és akkor ezt szervezzük. Most mondjuk a legutóbbi az kicsúszott az 5 napból, mert a technikai megszervezésében azt el kellett dönteni, hogy milyen szinten folyanak a tárgyalások, de egyéb iránt általában ez a sztrájktárgyalásos módszer, amit a szakszervezet preferál, ami egyébként számunkra elfogadható, de azt látni kell, hogy ez lényegében, miközben jól hangzik, hogy sztrájktárgyalás van, lényegében egy ugyanolyan egyeztetés, mint amilyen normál mederbe megtörténne, csak nyilván abban a dimenzióban ülünk le, ahogy 2013-ban egyébként ez alá lett írva. Ez valahogy, ahogy mondta is, most március 1-től töltöm be a pozíciómat. Nekem egy kicsit furcsa, mert én nem érzem egyébként, hogy jelenleg sztrájk hangulat lenne, de valahogy mindkét félnek a 2013-ban, de nem is mostanában aláírt dokumentumok megfelelőek ahhoz, hogy egyébként a tárgyalásokra sor kerüljen.
Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár a vendégünk ma itt az arénában. Most hírek következnek, utána itt folytatjuk a beszélgetést.